Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában először arról lesz szó, hogy a eredménytelenül ért véget az amerikai észak-koreai csúcstalálkozó Vietnámban. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, a legfontosabb kérdésekben nem tudtak megállapodni Kim Jong-un észak-koreai vezetővel. Az Egyesült Államok nem hajlandó feloldani az összes szankciót, míg Észak-Korea elzárkózott a teljes atommentesítéstől. Kránic Péter, Pál összefoglalója.
Nagyon gyümölcsöző két nap áll mögöttünk, de néha fel kell állni az asztaltól, és el kell sétálni. Ezekkel a szavakkal kezdte sajtótájékoztatóját Donald Trump amerikai elnök, miután bejelentette, a Kim Jong-un észak-koreai vezetővel folytatott tárgyalások hirtelen megszakadtak. Az államfő elmondta, azért nem kötöttek megállapodást, mert egyik fél sem volt hajlandó engedni követeléseiből. Alapvetően azt akarták, hogy az összes szankciót feloldjuk. Ezt nem tudtuk megtenni. Készek voltak denuklearizálni az általunk kért területek egy jelentős részét, de ennyiért nem adhattuk fel az összes szankciót. El kellett hát sétálnunk az asztaltól, mondta Donald Trump amerikai elnök. Újságírói kérdésre Donald Trump amerikai elnök elmondta továbbá, Észak-Korea beleegyezett abba, hogy felhagyjon a nukleáris kísérletekkel, az amerikai delegáció pedig ígéretet tett a dél-koreai amerikai hadgyakorlatok felfüggesztésére. Az államfő elmondta továbbá, Kim Jong-un meglepődött, hogy az amerikaiak milyen sokat tudnak Észak-Korea titkos nukleáris programjáról. Vannak dolgok, amikről az újságok nem írnak. Régóta tudunk dolgokról, amikről az emberek nem tudnak, és szerintem az észak-koreaiak is meg voltak lepődve, hogy tudomásunk van róla. Egy második nukleáris kutatóközpontról is szó volt. Nem engedhettük meg, hogy csak az egyikről kössünk megállapodást. Adott szűkszavú magyarázatot az amerikai államfő. Magyarics Tamás, az ELTE tanára az Inforádió kérdésére azzal magyarázta a tárgyalások zátonyra futását, hogy az észak-koreai diktátor foggal körömmel ragaszkodik nukleáris programjához, hiszen uralma a biztosítékát látja benne.
Észak-Korea nyilvánvalóan nem lesz hajlandó feladni az atomprogramját, mert az észak-koreai vezetők gyakorlatilag a Kim dinasztia életbiztosításként tekint a tömegpusztító fegyverekre, és úgymond figyelmeztető példaként feltetően Saddam Hussein és Gaddafi-nak a sorsa lebeg a szemük előtt, akik feladták a tömegpusztító fegyverprogramjaikat, és utána pedig rövid úton eltávolították őket a hatalomból.
Magyarics Tamás elmondta továbbá, a kompromisszumos megoldások között szerepel az atomsorompó egyezmény újraélesztése, illetve nemzetközi felügyelők menesztése az észak-koreai sztálinista diktatúra nukleáris kutatóközpontjaiba. Kránic Péter, Pál, Inforádió 88,1.
Az ELTE egyetemi tanára szerint azért alakult ki patthelyzet az amerikai észak-koreai csúcstalálkozón, mert a Kim dinasztia életbiztosításként tekint a tömegpusztító fegyverekre. Magyarics Tamás hozzátette, a meghiúsult csúcstalálkozó után fennmaradó szűkös lehetősége között szerepel például az atomsorompó egyezmény újraélesztése.
A két fő gyakorlatilag félig meddig elbeszél egymás mellett, ugyanis Észak-Korea nyilvánvalóan nem lesz hajlandó feladni az atomprogramját, mert az észak-koreai vezetők gyakorlatilag a Kim dinasztia életbiztosításként tekint a tömegpusztító fegyverekre, és úgymond figyelmeztető példaként feltetően Saddam Hussein és Gaddafi-nak a sorsa lebeg a szemük előtt, akik feladták a tömegpusztító fegyverprogramjaikat, és utána pedig rövid úton eltávolították őket a hatalomból. Tehát az észak-koreaiak valószínű, hogy nem nagyon fognak belemenni abba, hogy feladják teljes mértékben az atomprogramot. A kérdés az, hogy sikerül-e valamilyen olyan kompromisszumszerű megállapodást létrehozni, hogy legalább valamilyen módon ellenőrzötten legyenek a nukleáris fegyvereknek vagy nukleáris energiának a birtokában, ami kétféleképpen érhető el, de úgy tűnik, hogy ezekről a lépésekről legalábbis a nyilvánosság nem tud arról, nem esett szó. Az egyik az, hogy visszalépnének az atomcsalompó szerződésbe, illetve, hogy ellenőröket beengedjenek az országba, akik lehetnek amerikaiak, vagy pedig a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrei, és azok kellőképpen ellenőrzés alá tudnák vonni az észak-koreai nukleáris létesítményeket.
Magyarics Tamást, az ELTE egyetemi tanárát hallották. A francia-német együttműködés elengedhetetlen az Európai Unió tovább lépéséhez, hangsúlyozta a két ország vezetője egyeztetésük után. Kisé László, a budapesti Corvinus Egyetem tanára szerint bár jelentősen korlátozódott Emmanuel Macron és Angela Merkel belpolitikai mozgástere, de nincs igazi alternatívája a két vezető közötti együttműködésnek az Európai Unióban.
Azt kell mondani, hogy az Aacheni szerződés aláírása 36 nappal ezelőtt volt, és ezen idő alatt rendkívül sok kérdés került előtérbe, ellentétesek is, és ezen a találkozón lényegében az ellentétes kérdéseket próbálták fókuszba hozni. Hát az egyik ilyen kérdés a Brexit, az angol kilépés kérdése, ahol mind a két államférfi arról nyilatkozott, hogy amennyiben szükség esetén az angolok a kilépés idejét el akarják halasztani, akkor megértést fognak ez iránt tanúsítani. Ezen a találkozón Merkel hangsúlyozta azt, hogy a koordináció, a harmonizálás mechanizmusai a különböző francia-német álláspontok között jól működnek. Az egyik nagyon érdekes kérdés a közös fegyverexport politika, és Merkel úgy nyilatkozott ezen a megbeszélésen, hogy a közös európai védelem előfeltételezi, hogy a közösen kifejlesztett fegyverek ne szenvedjenek hajótörést az egyik partner exportpolitikája miatt. Ez az utalás lényegében az SPD koalíció partnernek szólt, aki tulajdonképpen a fegyverexport politikát akadályozza, konkrétan például itt a Szaúd-Arábiának szánt Meteor rakétákról van szó, ez egy levegő-levegő rakéta, aminek ennek az exportját az szociáldemokrata koalíciós partner akadályozza. Akkor Macronnak ugyanebben a témában, vagy legalábbis a védelem és biztonságpolitika témájában hangsúlyozta, hogy az európai autonómia kérdése tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a hadiparnak a vállalatainak egy megerősítés, tehát együttműködése jön létre, és közös exportszabályokat hoznak létre. Na most a kérdések között hozzá kell tenni azt, hogy az elmúlt 36 napban az Aacheni szerződés aláírása óta számos egyéb probléma is volt. Elég az északi áramlat kettőre gondolni, ahol a lengyelek többek között kezdeményezték azt, hogy ezt a projektet meghiúsítsák, és arra törekedtek, hogy az EU-nak a gázimportra vonatkozó irányelveit megváltoztatják, és Franciaország is lényegében az EU irányelvek megváltoztatása mellett lépett föl. Végül is egy olyan kompromisszum jött létre, ami a németeknek lehetővé teszi a projektnek a befejezését, ami már folyamatban van, annak úgy különösebb kár érni őket, de tulajdonképpen a franciáknak, a lengyeleknek sikerült elérni, hogy ilyen gázimport ügyletek európai ellenőrzés alá kerülnek.
Mennyire lehet tartós a német-francia együttműködés akkor, amikor saját hazájában egyik vezető sem népszerű éppen most?
Hát természetesen mind Macronnak, mind Merkelnek a belpolitikai játéktere jelentősen korlátozódott, de tulajdonképpen az ő együttműködésük mindegyik számára, és az Európai Unió számára ma is hát nincs igazi alternatívája. És azt kell mondani, hogy még mondhatnám a problémáknak a súlyára azt is, hogy a francia vezérkari főnök nemrégen úgy nyilatkozott, hogy a francia elrettentés, a force de frappe, tehát a francia nukleáris ernyő nem terjeszthető ki sem az Európai Unióra, sem Németországra. Egy olyan biztonságpolitikai helyzetbe Európába, amikor a szárazföldi állomásosztatású középhatótávolságú rakétákról szóló orosz-amerikai egyezmény felmondás alatt van, tehát az európai biztonságpolitikai architektúra is nagyon érzékeny, tehát a két vezetőnek nincs más választása, mint hogy keressék a együttműködést.
Kisé Lászlót, a budapesti Corvinus Egyetem tanárát hallották. Akár a miniszterelnök helyettes bukásával is járhat a májusi európai parlamenti választás Olaszországban, értett egyet az Inforádió Aréna című műsorában Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és Szomráki Béla újságíró, Kránic Péter Pál összefoglalója.
Viharfellegek borultak az öt csillagos mozgalom egére az olasz sajtó szerint, miután a legnagyobb kormánypárt a vasárnapi szardíniai tartományi választáson drámai vereséget szenvedett. Szavazói negyedét veszítette el, míg a 2018-as parlamenti választáson a szardíniaiak 40%-a, addig a hétvégén csupán 10%-a voksolt a mozgalomra. A közvéleménykutatások ez alatt a másik kormánypárt, a Liga nagyarányú megerősödését mutatja. pártják. Minden harmadik olasz Matteo Salvini pártjára voksolna. Az Inforádió Aréna című műsorában Szomráki Béla újságíró Olaszország szakértő azt mondta, a két kormánypárt versengése véresen komoly. Matteo Salvini örülne, ha Luigi Di Maio elbukna.
Salvinek az a terve szerintem, hogy szépen fokozatosan fölrobbantja az ötcsillagos mozgalmat, szétrobbantja, és továbbra is kormányoz nyugodtan, ahelyett, hogy a Berlusconival kéne vitatkoznia, akinek azért mégiscsak nagyobb a súlya, vagy tekintélye, vagy ő a Berlusconi szárnyai mögül kelt ki a tojásból, hogy ilyen furcsa képet mondjak, és mozgassa ezt a megmaradt ötcsillagos mozgalom részt, esetleg beengedve az úgynevezett olaszországi testvéreket, akit egy olaszországi nővérke vezet, Giorgia Meloni.
Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense mindazonáltal hozzátette, bár egyik pártnak sem érdeke, hogy a koalíció felbomoljon, amennyiben az ötcsillagos mozgalom az európai parlamenti választáson is gyengén fog szerepelni, akár lemondásra is kényszerülhet a miniszterelnök helyettes Luigi Di Maio. Molnár Anna elmondta továbbá, az ötcsillagos mozgalom csökkenő népszerűségét próbálta palástolni Luigi Di Maio Párizsban, amikor a francia államfő leváltását követelő sárga mellényes mozgalom vezetőivel ült tárgyalóasztalhoz.
Ezzel akarta kifejezni azt, hogy ő azért gyakorlatilag egy ilyen mozgalom mögé tud állni. Ez nem valószínű, hogy önmagában erősíteni fogja azt, hogy most egy másik országban ő egy ilyen mozgalmat támogat, ráadásnak azért lehet, hogy ez visszájára is fordulhat, hiszen azért ez eléggé felborította a franciákat is. És hát Olaszországban is, ami talán a legkevésbé szeretnének ők, és talán pont azért nagy a támogatottsága a Salvininak, mert egy rendet, egy erős embert jelent, nem pedig pont az ilyen felfordulást.
Szomráki Béla hozzátette, amíg Luigi Di Maio Párizsban, addig Matteo Salvini Budapesten és Varsóban keresett szövetségeseket. A jog és igazságosság és a Fidesz ugyanis kész közösséget vállalni az olaszországi ligával. Kránic Péter Pál, Inforádió 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Exterde Tibor volt. Köszönöm a figyelmet!